régóta egyesek felfedezni vélnek egy ellentmondást a Szentírásban. Egy régi feszültség ez, amely végighúzódik az egyház történelmén, és ez a fajta ellentmondás, látszólagos ellentmondás abból fakad, hogy némelyek úgy gondolják, hogy a Pál apostolnak a nagyon határozott bizonyságtételét arról, hogy csak hitáltal van üdvösség, kegyelemből, és semmiféle cselekedetre nincsen szükség, annak, mintha ellent mondani látszana a Jakab apostol levelében írott bizonyságtétel, amely pedig arról tesz határozottan bizonyságot, hogy cselekedni kell. És a hit önmagában nem tud minket megtartani, hanem csak a cselekedetekkel együtt. Nagyon sok könyvet írtak erről, még reformátor elején is azt mondták, hogy a Jakab levél az egy szalma levél, mert igazából nem a hitáltali megigazulást tartja szem előtt és tárja elénk, hanem azt mondja, hogy cselekedni kell. Hát ugye annak idején a katolikus egyház, de hát a mai napig így van ez, hogy nagyon erősen hirdetik azt, hogy jó cselekedeteket kell nekünk beszereznünk, véghez vinnünk, és ezek által a jó cselekedetek által majd mi meg leszünk ítélve, hogy vajon jót csináltunk, vagy rosszat csináltunk, és ezek alapján, aki jót cselekedett, a mennybe megy, aki rosszat cselekedett, az a pokolba megy. És ezzel szemben hirdették meg a reformátorok azt, hogy nem kell semmit cselekedni, hanem hinni kell, és hitáltal van nekünk megigazulásunk. És hivatkoznak többek között arra az alapigére, ezen a területen, ebben a témakörben, amely az Efézus beliekhez írt levélben van megírva, a második részben, a 8.-9. versben, amely így szól, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Tehát hitáltal van a mi üdvösségünk, nem kell nekünk cselekedni azért semmit, hogy a mennybe kerüljünk, hanem hinnünk kell. És hát a másik oldal pedig, a Jakabi oldal, az pedig kiemeli, fontosnak tartja és hangoztatja, hogy van azért olyan ige is, amit figyelembe kell venni, és a cselekedetek nagyon-nagyon fontosak. Jakab apostol második részének a 17. versében talán az egész könyvének a kivonata, eszenciája ez a kijelentés. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Hát én teljesen meg vagyok arról győződve, hogy Istennek az igéje az tökéletes, tévedhetetlen, és abban semmiféle ellentmondás nincs. Ha valahol van ellentmondás, akkor az itt lehet az én értelmembe, vagy itt lehet az én szívembe. Itt vannak ellentmondások, de az Isten igéje úgy mondja, ha jól emlékszem, a 12. Zsoltár, hogy az Istennek beszéde tiszta, mint a földből készült kohóban megolvasztott ezüst 7-szer megtisztítva. Tehát itt semmiféle szennyeződés és semmiféle hiányosság nincsen, ez egy tökéletes, és itt nincsen ellentmondás. Hát szeretném megvilágítani a felolvasott alapige által, a Káin és az Ábel áldozása által, hogy mégis hogyan férnek meg ezek a látszólag egymásnak ellentmondó kijelentések nagyon is jól egymást mellett és egymást kiegészítve, minket pedig építve, oktatva. Nincsen itt szó semmiféle ellentmondásról. Nézzük csak, hogyan hangzott az alapige. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, mármint a hit által, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Ugye ismerjük a történetét annak, hogy az Éden kertjéből kiűzetve családot alapított Ádám és Éva, és két gyermekük született először, a Káin és az Ábel, és valamiféle Isten félelemmel rendelkeztek ők. Tudták azt, hogy valaki alkotta őket, a szüleik beszéltek nekik arról a nagyon áldott állapotról, amit még az Éden kertjében együtt töltöttek Istennel, és volt bennük egyfajta Istenfélelem, és akartak az Isten elé járulni. Aki elhiszi azt, hogy van Isten, az valamit mindig kezdeni akar ezzel az Isten hitével, ezzel az Isten félelmével, az ő Istenéhez valahogy viszonyulni akar, és mind a ketten ajándékot vittek Istennek. Hát ez talán természetes. Küzdünk a paraszolvencia intézete ellen, ugye intézménye ellen, hogy az orvosoknak most fizessenek hálapénzt, vagy ne fizessenek hálapénzt. Ez úgy se lehet ezt a problémát megoldani, mert tegyük fel jó esetben, hogy tényleg az az orvos egy sikeres műtétet hajt végre, úgyis hálás lesz az ember, és úgyis valamit igyekszik visszaadni, visszapótolni, azért, mert vele jót tettek. Hát benne van az emberben ez, de benne van az Isten megközelítésének egy másik módja is. Helytelen módja is. Nem tudom, a testvérek jártak-e úgy valamikor is, szinte biztos vagyok, hogy kivétel nélkül mindannyian jártunk így, hogy semmibe vették a mi munkánkat. Nálunk a munkahelyen érzékelem ezt napról napra, hogy nagyon érzékenyek vagyunk a saját munkánkra. Mindenki a sajátját hangoztatja, hogy ő milyen sokat dolgozik, hogy ő mennyit túlórázik, hogy ő neki itt a legnehezebb, hogy ő hozzá speciálisan jönnek az ügyfelek, más igényekkel, másfajta, neki a leterheltsége, sokkal többet kell fáradozni, mint a többi, hozzá több ügyfél jött, mint a másikhoz, hozzá inkább a részegek jönnek, meg a cigányok jönnek, miért nem küldik egyenlőképpen, hogy igazságos legyen, mérő húzza rövidebbet, mérő cipelje a többletigát, mindig ebből viták vannak. És a másik munkáját meg inkább úgy vagyunk, hogy hát az nem csinál semmit, annak könnyű a dolga, mindig én munkavégzésem a jobb, és mindig a másiké a rosszabb, és olyan rossz, amikor a fülembe jut, vagy az egyik kollégának a fülébe jut, vagy bármelyik önkébe, hogy hát annak könnyű ott azon a poszton, mert hát igazából nincs felelőssége, vagy nem sok ügyfél megy hozzá, vagy azt a kis papírmunkát elkörmölgeti, ott egész nap elbíbelődik vele, és akkor én meghallom, hogy rólam ezt mondják. Hát testvérek, nagyon sértő tud lenni, és fáj az a dolog. Fáj nekem, hogy én tényleg szívvel, lélekkel igyekezem, én tényleg összeszedem magamat, és akkor nem veszik észre, és áthúzzák mindazt, amit én teljes lelkiismeretemmel igyekeztem jól megcsinálni. Ugye milyen fájó az? Mennyi sérülés származott abból családokon belül is? Fiú gyermekekről tudok inkább, akik előttem vannak, hogy igyekeztek helytállni a házi munkában, tehát a ház körüli munkában, abban a favágásban, abban a szénpakolásban, vagy festésben is, és annyit nem kapott az a gyermek, hogy köszönöm, fia, hanem még csak azt, mit ügyetlenkedsz, olyan kétbalketes vagy, menjél innen, ne legyél útba. Olyan sérelmeket hordoznak, inkább fiúknál tapasztaltam, biztos van lányoknál is, de hát én fiúkkal többet beszélek, egész életre hordozzák magukban ezt a sebet, hogy nincs megbecsülve az, amit ők igyekeznek, hát lehet, hogy kicsit ügyetlenül persze az elején mindenképpen, de igyekeznek megcsinálni. Most gondoljuk el, testvérek, hogy a Káin egy szorgalmas, egy odaadó munkával gyümölcsöt termelt. És elmondhatta azt magáról, hogy én aztán nem úgy végzem a munkámat, mint Ábel, mert ugye a Káin ő földművelő volt, és Ábel pedig pásztorember volt. És mondhatta volna Káin azt, hogy hát Ábel kiterelgeti a nyáját, azt akkor rábízza a pulikutyákra őket, biztos volt már pulikutya akkor is, nem tudom, hogy hogy ment a pásztorlás, de mondhatta ez, szélne kereszti őket, azok szépen legelésznek, leül oda egy árnyékos fa alá, és előveszi a lantját, vagy a fúrujáját, zenélget, elmélkedik, bámészkodik, imádkozik, én meg reggeltől estig kapálom, ültetem, plántálom, gyomlálom, aratom. Hát az én munkám sokkal nehezebb, a birkákot mindent megcsinálnak maguktól, de hát ezeket a növényeket, ezeket sokkal inkább kell gondozni. És akkor oda viszi Isten elé az ő fáradtságos munkáját, amit ő cselekedett, és meg akarja Istent ajándékozni, meg akarja Istennek mutatni, hogy nézd Istenem, milyen sokat dolgoztam, és nem felejtelek el téged, még rád is gondoltam, hát hoztam egy részt, megajándékozlak azzal, és gondoljátok el, testvérek, hogy Isten nem fogadja el azt az ajándékot. Azt mondja, ilyen ajándék nekem nem kell. Mennyire megsértődik az a lélek, mennyire bántó lehetett az ő számára. És nem is csak lehetett, hanem tudjuk, hogy az volt, mert annyira megsértődött, hogy Isten nem fogadta el az ő munkáját, az ő fáradozását, olyan haragra gerjedt a testvérével, Ábellel szembe, akinek Isten elfogadta a munkáját, hogy gyilkos indulat volt a szívében, és a testvérével, akivel gyerekkorukban együtt játszottak, együtt hintáztak, együtt tanultak dolgozni az apjuk mellett, együtt tanultak imádkozni, és Isten félelemre is együtt nevelt őket az apjuk meg az anyjuk, azt a testvérét megöli a mezőnkint a munka idején. Nagyon sértve érezte magát, mert amit ő csinált, azt az Isten nem fogadta el. Hát de miért fogadta el a Káiné, az Ábelét? Mi volt az Ábel munkájában az, ami jobb volt? Mit csinált jobban ez az Ábel? Mi az, amiben példaképünk lehet nekünk? Hogy mi is, ahogy az Isten igéje mondja, hogy áldozatok, lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek az Istennek. Hát hogyan lehet olyan áldozatot csinálni, hogyha ha láttuk, hogy a Káin fáradozik, hogy a Káin élt nappallát éve becsülettel dolgozik, és tényleg jó gyümölcse termett az ő munkájának, és Istennek nem kellett. Hát testvérek, akkor nekünk most már milyen esélyünk marad, hogy olyan áldozatot vigyünk, amely kedves az Istennek? Mit csináljunk akkor? Na, itt van a lényeg, a felolvasott igében hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot az Istennek, mint Káin. Ábel nem abban hitt, ami az ő munkája volt. Nem azzal járult elő, hogy Istenem, ilyen sokat csináltam én. Ilyen jó voltam én. Ennyi mindent tudtam megcselekedni. Nézd meg, milyen jó vagyok. Nézd meg, milyen gyümölcseim vannak. Nézd meg, hogy tudok imádkozni. Nézd meg, milyen szép bárányt neveltem. Nézd meg, mennyit fáradoztam. Nézd meg, mennyi jót tettem az emberekkel. Nézd meg, hogy tisztelem a szüleimet. Nem. Hanem az ő ajándékával azt fejezte ki, hogy Uram, én azt becsülöm meg, én azt tartom számon, amit te tettél, amit te cselekszel, és amit te fogsz cselekedni. És azt fejezte ki az ő ajándékával, hogy hiszek abban, hogy eljön majd az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Kiábrázolom az én ajándékommal, hogy abban hiszek, Istenem, amit te csinálsz. És én egy bűnös vagyok. Egy nyomorult, pokorra való, halálra való, hiába való életű ember. Az Ábel ezt jelenti, hogy hiába való. Lehel, amely, mint a télen a pára, egy darabig látszik, aztán nem. Ezt jelenti az ő neve szó szerint, amikor azt olvassuk a Salomon prédikátorok könyvében, hogy minden hiába való, olyan sokszor leírja. Akkor az Ábel nevét emlegeti, minden Ábel. Így hívták Ábelt, hogy hiába való. És ez az ember tudta magáról, hogy én egy ilyen, amit megfogalmaz aztán később az apostol, éppen Péter, hogy aki atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből megváltott az Isten. Abból a hiába valóságból megváltott, és én az én atyámtól, aki vétkezett az Éden kertjében, és hagyta, hogy a felesége meg a kígyó rátegye, és engedett a kísértésnek, a csábításnak, én ettől az apámtól noha tisztelem, de én hiába való életet örököltem. Nem érzem jól magam itt a földön. Nem érzem jól magam a bárányok mellett. Hanem szeretném, hogy az én Istenem, akitől elszakadtam, és akitől a távolság miatt hontalanul érzem magam, Szeretném, hogy az én Istenemtől kapjak valamit, nyerjek valamit. És látom, hogy Isten cselekszi. És látom, hogy az Isten nem hagy engem ebben a hiába valóságban. Látom, hogy az Isten még a véremet is számon tartja, ha meghalok, akkor is kiállt hozzá az én vérem. Isten cselekszi. És Isten el fogja küldeni az asszony magvából való megváltót, aki rátapos a kígyónak a fejére. Abban hitt, amit az Isten cselekedett. És Isten elfogadta ezt az áldozatot. Így van ez éppenséggel ma is. Lehet sorolni a mi jó tetteinket. Egyszer egy emberrel utaztunk együtt, feleségemmel szolgálati úton voltunk vonaton, és egy férfi ült velünk szembe, így hármasban utaztunk, és elkezdte ez az ember sorolni, hogy ő éppen most jön a köztársasági elnöktől, és sikerült aláíratnia azt a papírt, hogy az ő jótékonysági, nem tudom én milyen alapítványa tevékenykedhessen, elvégezhesse azt a bizonyos munkát, szolgálatot, amit ők végeznek, és ő ennyi és ennyi jót tett az emberekkel, ilyen és ilyen sokat cselekedett utána járt, ő tengerész volt fiatal korában, mert egy idős emberről volt szó, és azzal dicsekedett, hogy nincs olyan országa a Földnek, olyan tengerparti országa, ahol ő már ki nem kötött volna. Minden országot, aminek tengerpartja van, azt ő bejárt, és ő kikötött, és ő őt munkálkodott, és ő most is az ő kapcsolatait felhasználja, és az ő alapítványával segíti az embereket. Hát az úrtól kértem, hogy bölcsességet, egy ilyen jó embernek mit lehetne mondani? Hát ez annyira jó, hogy én magam csak elbújhatom mellette a jóságban, mert fele annyit se tettem meg, tized annyit sem, mint ő az emberekért. És csak azt az úr bölcsességül, hogy van egy olyan tengerparti ország, ahol még nem jár. Na, azt mondja, melyik az? Mondom, Isten országa. Én meg ott lakom, Isten országában, annak vagyok az állampolgára, és szeretnék erről a csodálatos országról beszélni önnek, és arról, hogy Isten mit cselekszik abban az országban. Mert amit én teszek, az valami csekély, de amit őtet éreztem, az egy csodálatos dolog, és most el fogom ezt önnek mondani. Mit ér majd, amikor majd megállunk ezzel a férfival az Isten ítélőszéke előtt? És akkor én majd megbújok ott szerényen, mert nem tudok olyan dolgokat felsorolni, hogy mennyi éhezőnek adtam enni, vagy mennyi árvát neveltem föl, vagy mennyi ruhát osztogattam ki a mezítelemeknek, mert nem adatott ez, és gyenge is vagyok. Ő pedig majd elmondja, hogy milyen sok jót tett. És akkor Isten megkérdezi azt, hogy hol a személyi igazolvány, amivel igazolod, hogy te az Isten országának vagy a polgára. És akkor testvérek, én azt mondom, hogy engem az én atyámtól örökölt hiába való életemen megvásárolt az Isten a Jézus Krisztus vére által. És én beléptem az Isten országába. És Isten azt mondta, hát akkor jöjj ebbe bele ebbe az országba. Hát ha neked van ide személyi igazolványod, itteni lakos vagy, gyere, lakjál itt. És az ember majd mondja, de hát uram, én annyi jót csináltam, és azt mondta, ide csak állampolgárok jöhetnek be, maga külföldi. A külső sötétségnek az állampolgára. Ez ma is így van, hogy nekünk testvérek, nekünk hit által van üdvösségünk, és ez nagyon igaz. És nekünk abba kell vessük a reménységünket, amit az Isten csinál. És amit mi csináltunk, arról azt mondja Ézsaiás, és az Isten igéje az, mert maga Isten szól hozzánk, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a megabult ruha. Szakad szét és foszlik, nem lehet azt abba beleöltözni. Próbáljon valaki egy olyan ruhát, amely kint telelt, kint sütötte a nap évekig, próbálja magára felvenni. A restaurátorok azon fáradoznak, hogy a régi nagy történelmi személyiségeknek a ruháit, kosztümjeit, hadi felszereléseit úgy tudják megőrizni, hogy ne bomoljanak apró atomjaira. Felvehetjük azt a ruhát, de lepotyog rólunk. Ha nem a Krisztus, ami öltözetünk. És mégis, testvérek, van ebben az igében egy olyan rövid szó, amely viszont végtelen fontos is. Erre is szeretném felhívni a figyelmet. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot az Istennek, mint Káin. Tehát nem azt olvassuk, hogy Káin bemutatta az áldozatot, Ábel meg otthon hitt. Vagy otthon imádkozott a térdein, hanem azt olvassuk, hogy az Ábel is csinált valamit. És igenis azt olvassuk, hogy az Isten a jó cselekedetek által fogja bevinni azokat, akik a jó cselekedték. És testvéri, itt semmi fajta ellentét ebben nincsen. Hanem az ennek a magyarázata, hogy a hit által vitte az ő áldozatát. Nem azért vitte az ő áldozatát, hogy kedves lehessen az Istennek, hanem azért vitte az ő áldozatát, mert kedves volt az Istennek. Azért vitte az ő áldozatát, mert ő már bizonyságot nyert a hit által afelől, hogy Isten engem bűnöst elfogadott. És hogyha engem elfogadott, akkor én csinálni akarok valamit. Akkor én hálás vagyok az Istennek. Ha ő engem megajándékozott az örök élet ígéretével és bűneim bocsánatával, akkor én is meg akarom őt ajándékozni valamivel. Én is tenni akarok érette valamit. És testvérek, az élő hit az ilyen. Az élő hit az csinál valamit. Az élő hit az nem karba tett kézzel hit, mert az halott hit. Hanem az élő hit az nem bír nyugton maradni. Az elmúlt héten találkoztam egy olyan honlappal az interneten, aminek az volt a címe, hogy nyughatatlanok. www.nyughatatlanok.hu. Hát nézem, kik ezek a nyughatatlanok, ott a hívő hivatkozások között volt. Hát egy református ifjúság. Ezt választotta magának, ezt a címet, hogy ők nyughatatlanok. És hát persze mi a nyugalomról beszélünk, a békességet prédikáljuk, de én megértettem, hogy miről van ott szó. Hogy ezek nem bírnak nyugodni, mert megismerték az Isten kegyelmét, és beleolvastam a soraikba, és tényleg a megtérésről beszélnek. Ott nem mellébeszélés van, hanem megtérés van, új élet van, hála van Istennek, mondják, hogy kevesen vagyunk, de hiszünk, cselekszünk, és hát ha az interneten keresztül is el tudunk érni embereket. Nem tudnak nyugton maradni azok, akik megismerték azt, hogy mit tett Isten érettük. Híressé vált egy festmény, amely azóta már elégett. Egy olyan ember megtéréséhez kötődik, aki nagyon sokat cselekedett az Úrért, egy ébredési mozgalmat indított el, úgy hívják, hogy Zinzendorf gróf, Németországban történt ez, az 1700-as évek végén. Ez a Zinzendorf egy gazdag világfi volt, hitetlen, és eljutott egy képtárba, ahol egy döbbenetes kép tárult elé, és mélyen elgondolkoztatta. Az Úr Jézus volt ott lefestve, megörökítve, ahogy szenved a Golgota keresztjén, de olyan vonásokkal, olyan tekintettel, hogy a gyötrelem is kiábrázolódott rajta, de kiábrázolódott a lehajló szeretet is. Hogy szinte az a képről letekintő Krisztus sóvárogva várta azt, aki oda ránéz, mint egy hívta oda magához. Tehát olyan sikeresen tudta ábrázolni a vonásait, hogy mind a szenvedés, mind a megbocsátás kiábrázolódott. És az volt aláírva a kép alá, ezt tettem, érted, mit teszel, te értem. És akkor ez a Zinzendorf gróf, ez a dúsgazda fiatalember meglátta ezt, és megérintette a szívét, mit teszek én Jézusért. És megértette, hogy mibe került az Istennek a golgotai kereszt. Hogy milyen áldozatot vállalt az Isten érette. Hogy mennyi szenvedésen, mennyi lelki és testi gyötrelmen kellett átmenjen azért, mert Isten szerette őt. És ő ezzel abszolút eddig nem foglalkozott. És megfájdult a szíve emiatt, hogy elvetette ezt a kegyelmet, és azt mondta, én is tenni akarok valamit Istenért. És a vagyonát felétetve, hittel és szeretettel szolgálta az Urat egész életében. A mai napig az egyház történelem könyvekben ott van a Zinzendorfnak az intézménye, az épületei, a munkája, az ige hirdetése. nyughatatlanná vált Ábel is, de nem úgy ment Isten elé, nézd Uram, milyen jót csináltam, hanem Istenem, ha egy cseppet vissza tudnék tükrözni abból a jóságból, amelyet értem tettél. Ha csak egy picit tudnék valamit kárpótolni, mert adós vagyok neked. Azt mondja Pál, mi nem vagyunk adósok a testnek. És ne is fizessünk test szerint senkinek. És semminek. Mi nem tartozunk azzal a testnek, hogy kényeztessük, hogy szórakoztassuk, hogy itassuk, hogy etessük, hogy drogozzuk, hogy a cigit a szájába adjuk, vagy nem tudom milyen wellness, meg fitness-tel kényeztessük, meg napbarnítsuk. Mi nem vagyunk adósok a testnek, mert a testnek nem köszönhetünk semmit. Hanem mi az Istennek vagyunk adósok, mert az Istennek nagyon sokat köszönhetünk. Mert ajándékba kaptuk az örök élet áldását, és ezt a földi életnek minden örömét és áldását. Az időjárást, a napsugarat, az élelmet, a húst, a növényeket, a barátságot, a gyülekezetet, mindent, ami ezen a földön van, a virágok szépségét Istennek köszönhetjük, és az hitet és az örök életet. És adós vagyok Istennek. El vagyok teljesen adósodva, és nem áll másból az életem, vagy inkább úgy mondom, hogy bárcsak ne állna másból. És bárcsak mindinkább abból állna az életem, hogy törlesztem az adósságomat. És jobb dolgom is lenne, mint hogy mondjuk én is itt prédikáljak a testvéreknek, mert ebből nekem se anyagi, se semmiféle hasznom nem származik, de törlesztem az adósságomat. És a testvéreknek is tudom, lenne jobb dolguk is, elmehetnének kirándulni ebben a szép őszi napsütésben, vagy tovább alhattak volna. Én is 3:30-kor feküdtem le hajnalba, mert úton voltam. De felébredtem, mert tudom, hogy én adós vagyok. És tudják a testvérek biztos mindannyian, mit jelent adósnak lenni. Jön egy levél a banktól, és valami fizetési felszólítás van, és a szívem összefacsarodik. Valahonnan ki kell préseljem, mert a házamat eladják a fejem fölül, a ruhát szedik le rólam, ki fognak lakoltatni, valamit csinálni kell. És amikor Isten úgy szeréden figyelmeztet, adós vagy. Én valamit tettem, érted, és neked még cselekedned kell, valami még neked részed, akkor én nem úgy megyek azzal az áldozattal, nézd Istenem, milyen jó vagyok, hanem úgy megyek, Uram, te olyan jó voltál hozzám. Kérlek, ha lehet, ezt a kicsi dolgot, amit én tudok nyújtani neked, fogadd el. Én elfogadtam azt a nagyot, amit te adtál én nekem. És belőlem ennyi telik. Én meghímzek egy terítőt. Vagy kiteszek a szószékre egy virágot. Vagy bedobok 1000 forintot a persejbe. Vagy meglátogatok egy beteget. Vagy letérdepelek hajnalba, és imádkozok a testvérekért, mielőtt a nap felkelne, meg ők felkelnének. Én ennyit tudok, Uram, kérlek, fogadd ezt el. Nem azért, mert én jó vagyok, hanem azért, mert szeretlek téged, és ennyit elég tőlem, Uram. Hát mit vihetett volna az a szegény Ábel? Hát nem vihetett oda a megtérők ezreit, még nem is éltek olyan sokan a földön. Kiválasztott egy szép bárányt, és azt mondta, ez ki fogja fejezni azt, hogy én hogy szeretem Istenemet, és hogy mit kaptam ő tőle, hogy a vérontás által, mert hitt ő a Messiásban, minden ószövetségi ember, aki a mennybe került, hisz a Messiásban. Dávid prófétáról, a Mózes prófétáról, ezek tudták, hogy eljön a Messiás. Csak nem ismerték úgy, mint mi. És kifejezte azt, hogy hiszek a Messiásban. És hozok egy bárány. És beteljesedett ez, amikor bemerítő János oda mutat az Úr Jézusra, és azt mondja, ímé az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez Isten áldotta fel, érettünk. Ez az ő ajándéka nekünk. És Ábel kiábrázolta, hiszek Jézus Krisztusban. Nem tudta még ezt a nevet ő így megfogalmazni. De kiábrázolta az ő hitét. Ezért mondja azt Jakab, hogy az a hit, amely nem cselekszik, az nem lehet élő, az nem ér semmit az Istennek a színe előtt. Az a cselekedet, amely nem hitből fakad, az semmit nem ér az Isten előtt. Hogyha az összes országát a világnak bejártam, és mindenütt csak jót cselekedtem, az nem ér semmit, ha nem hitből volt. Hiába görcsöl, erőltödik az emberiség, hiába épít égig érő tornyokat, hiába kutatja a tengerek mélységét, vagy száll le a holdra, a marsra, vagy bármit elér, vagy bármi jótékonysági dolgokat elintéznek, ha nem hitből van, Isten előtt nem lehet kedves. Mert bűnös emberek cselekedték. És csak magukat legyengetik, dicsőítik vele. Isten nem fogadja azt el. Egy dolgot fogad, a Krisztus vérét. Amikor az öldöklő angyal elkerülte a zsidóknak a házait, akkor nem azt nézte. Na ezek a zsidók, ezek soha nem loptak? Soha nem hazudtak? Soha nem zúgolódtak? Nem nézte ezeket. Egy dolgot nézett. Ott van a vér az ajtó félkán, vagy nincs ott. Kálmán testvért szoktam emlegetni, mikor közel leszek az Úrhoz, egyszer azt mondja nekem, hát Lajos, én nem, nekem nem megy ez, hanem úgy fogom ezt csinálni, hogy először én rendbe teszem az életemet, megjavulok, és utána majd megtérek, és eljárok a gyülekezetbe. Mondom, akkor neked, Kálmán, véged van, ha te így akarod ezt a témát megközelíteni. Mert ez éppen a feje tetején van. Hanem először neked meg kell, hogy térjél, úgy, ahogy van, Isten elfogad téged, mert a vért fogja rajtad nézni, és hogyha megtértél, akkor hatalmat kapsz arra, hogy tudjad rendbe tenni az életedet, és jól tudjál cselekedni. És akkor végül is így történt. És amikor az öldöklő angyal bement az egyiptomiakhoz, akkor nem azt nézte meg, hogy ez az egyiptomi mennyit adakozott, mennyire volt jó, hány gyereket nevelt fel, hány árvának tömte be az éhes száját, azt nézte, hogy nincs ott a vér az ajtófélkán. Az a cselekedet, amely nem hitből fakad, az Isten előtt semmi, de az a hit, amelyből nem fakadnak cselekedetek, az a hit sem ér semmit Isten előtt. És lesznek olyanok, akiknek a cselekedeteik nem fognak semmit érni, és lesznek olyanok, akiknek a hitük nem fog semmit érni. Testvérek, nekünk olyanoknak kell lennünk, akiknek a hitét cselekedetek éltetik, és akiknek a cselekedeteit a hit élteti. Hát ezért volt az elmúlt héten, egy héttel ezelőtt olyan szép és olyan fontos a bemerítkezőknek a bemerítkezése. Mert bemerítkezhet az ember akár életében 10-szer is, hogyha nincs amögött egy hit, akkor az nem fog jelenteni a számára semmit. De amikor megkérdezzük a gyerekeket, hogy hát mi történik a bemerítkezővel, mikor bemerítkezik, milyen lesz, és akkor mondják, hogy vizes. Hát tényleg sokan csak vizesek lesznek. De testvérek, amikor én azért merítkezem be, mert én megbecsülöm a Krisztust, mert életem hullajtotta a vérét, és ő azt akarja, hogy fogadjam el az új életet, és én nem merek az Istennek ellent mondani. És az Isten azt mondja, hogy én a Jézus vére téged újjátesz és megerősít, és én nem akarom az Isten hazugnak titulálni, hogy engem már pedig nem tudsz megerősíteni, engem már pedig nem tudsz megváltani, hanem nem merem meghazudtolni, Isten, értem a magam gyengeségét, de hinnem kell ennek a szeretetnek, hogy ez meg tud engem erősíteni, és új életben tudok járni, és én vállalom ezt. Nem azért, mert most már látom, hogy igazán jó hívő lesz belőlem, most már egészen biztos, nem azért, hanem azért, Istenem, mert te meg akarsz engem szentelni, és én kinyitottam sarkig a szívem ajtaját, gyere be, Úr Jézus, és szentelj meg engem, azért. Alámerítkezem, mert elegem volt a régi életemből. És ki fogok jönni a víz alól, nem fogok belefulladni a bemerítő medencébe. Kijövök, mert új életben fogok járni, abban az életben, amit nekem Jézus Krisztus ajándékozott. És én ebben hiszek. És én ezt kiábrázolom, Uram, úgy, hogy te ábrázoltad ki, hogy alámerülsz a halálba, de harmadnapon feltámadol. És ezt te hitted, és veled megtörtént, hogy feltámadtál. És én hiszem, hogy velem is meg fog történni. És én ezt kiábrázolom, engedelmesen követlek téged, mert hiszek. És én elmegyek a világ összes országába, és felkutatom az árvákat, és enni adok az éhezőknek, és meglátogatom a betegeket, és meglátogatom a foglyokat, mert hiszek. Mert Isten velem nagyobbat tett. Mert én is éhes voltam, és megetetett engem. Fogoly voltam, és megszabadított. Bűnös voltam, és lemosta a bűneimet. És én most már nyughatatlan vagyok. És én most már megyek, és meg nem állok addig, amíg be nem töltöm az én szolgálatomat, és addig nem nyugszik a szívem, és a lábam, és a kezem, és a szám sem, amíg azt nem tudom mondani, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre tudom, hogy eltétetett nekem az igaz, az életnek, az igazságnak koronája, melyet megáld az Úr amanapon az igaz bíró. Addig én nem nyugszom meg. Pál apostol a börtönben, a piacon, a folyóparton, a gyülekezet szószékén rendíthetetlenül, elnémíthatatlanul szólt. Azt mondja, hittem, azért szóltam. Tudom, kiben hiszek. Ilyen elnémíthatatlan, ilyen elhallgathatatlan, ami Urunk Jézus, akit a halállal se tudtak vérbe folytani, hanem szólt az ő szent lelke, az ő szolgálja, az ő apostolai által, ilyen nyughatatlan, ilyen elnémíthatatlan az egyház. Egy baptistát vízbe folytottak, 10 folytatta az ige hirdetést. Nem lehetett megfogni, nem volt vezetőjük. A kávinistáknak kávin volt, a luteránusoknak luter volt. A baptistákat nem lehetett elnémítani. Mondták, de a hívőket sehol a világon, ha baptista, ha nem. Nem lehet nyughatatlanok. Tegnap egy mennyegzőn voltunk, és bizonyságot tettem egy hitetlen fiúnak, az ő legénynek egy régi barátja, aki már sokat hallott az evangéliumot. És egy nagyon szép autója van, és az ő autójával szállította az ifjú pár. És nem ismertem egyáltalán őt, de gondoltam, hát ismerkedek, megszólítom. És kiderült, hogy ő már hallott rólam, meg hallotta az ige hirdetéseket, és akkor így beszédbe elegyedtünk, és mondta, hogy ő úgy van azzal, hogy mikor én is hallgatja az ige hirdetést az autóban, amíg megy, azt mondja, hogy úgy zavar, amit mondasz, hogy kikapcsolom. Nem tudom elfogadni, nem értek vele egyet, bánt engem, sér, kikapcsolom. És testvérek, amíg erről beszélgettünk, akkor egyszer csak megszólalt a kocsiában hát jó, nem tudom milyen felszerelése volt neki, hogy éppen Magnum-en, vagy CD, vagy mi volt ott. Megszólal az, hogy az egyik kedves énekünk, nagy király, fenséges úr király, testvérek énekelték. És akkor már korábban ő ment a diszkó benne, kikapcsolta, hogy tudjunk beszélgetni, és amíg beszélgetünk, egyszer csak percek múlva megszólal a zene. Hát azt mondja, hogy kapcsolódott, de benyúl, kikapcsolja. Folytatjuk a beszélgetést, megint szól az ének. Nagy király, fenséges úr király. Megint benyúl, hát azt mondja, mi van ezzel a magnóval? Megint benyomja, megint folytatjuk, megint. Nagy király, fenséges úr király. Na azt mondja, kitolok én veled. Hát az egész berendezés kimozdította a helyéből, szakadjon meg minden kapcsolat és áramellátás. És az előlapot így lefordította, láttam ott a csatlakozó, ott volt szabadon. Na azt mondja, elnémítalak én téged. És testvérek, folytatódott a zene. Mintha valami angyalok énekeltek volna ott. És Anita arra ment, percek múlva mi már akkor elbúcsúztunk, mondtam neki, látod, te nem tudod Istent elhallgattatni. Engem el lehet. De Isten mindig szólni fog hozzá. És Anita arra járt, a kis fiamat sétáltatta éppen, Elek Anita, és mondja, hogy hát képzeld el, hogy ez most arról beszél ez a hitetlen ember a barátainak, a hitetlen barátainak, hogy képzeljétek el, elindult egy hívő zene a kocsimba, azt nem tudtam kikapcsolni. Én nem tudom, mi történt. Erről beszélt a többieknek. Nem lehet, az Isten igéje nyughatatlan, ami él, az élni akar, és nem nyugszik bele addig, amíg el nem végzi a feladatát. Hit által, testvére. Ilyen nyughatatlan volt Ábel. Ilyen nyughatatlan volt Jézus. Ilyen nyughatatlan volt Pál. És ilyen nyughatatlan kell, hogy legyél te is. Ha nincs meg a hit, halott cselekedet. Ha nincs meg a cselekedet, halott hit. Hit által vidd fel Istennek kedves áldozataidat. Amen.